Nincs olyan, mint a Jesurun Istene, az egeken száguld segítségedre és fenségében a felhőkön. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, fennálló énekként dicsőítsük az Urat a 8. Zsoltárunk 1. és 4. verse énekével. 8. Zsoltárunk 1. verse így kezdődik, ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, a 4. versben pedig Isten gondoskodó szeretetéről énekelünk. Elfoglalva testvérek, folytassuk az Úr magasztalását. A 275. számú dicséretünkben a reménységről, Isten népének a reménységéről, bizodalmáról énekelünk, mert az Úrról énekelünk. Az Úr Isten az én reménységem. Énekeljük végig ezt az éneket. folytassuk imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, a téged dicsőítő imádat és hódolat a mi lelkünket is felemeli, te hozzád felüdíti, de akkor is azt akarjuk vallani, hogy te érted szólt az ének, téged akartunk szívből magasztalni, és köszönjük, Urunk, hogy te mégis olyan Úr vagy fenséges Istenként, aki pedig a tiéiddel, a bűnösökkel akarsz törődni, gondod van ránk. És magasztalunk, mennyei atyánk, hogy mindezt az Úr Jézusba mutattad meg. Köszönjük, hogy ő a mi üdvözítünk és megtartunk. És imádunk, atyánk, hogy szent lelked által és igéd által végzed is ezt munkálod, jelen vagy valósággal. Köszönjük, hogy ma is azért lehetünk itt a templomban, hogy a te néped közösségével együtt imádjunk, és készüljünk igét hallgatására. Köszönjük, Urunk, a mögöttünk levő hét minden örömét. Köszönjük, hogy halad a templomépítés. Hálásak vagyunk az igei alkalmakért Nován és Neszmélyen, és kérjük, Urunk, hogy a Kálebi fiseknek is ott Neszmélyen mai napon rendelt ki az igei üzenetet, és egész héten majd. És Urunk, imádságba gondolunk azokra a testvéreinkre, akik a betegség miatt, vagy az időskor terhei miatt, vagy amiatt, mert pihennek, máshol vannak szabadságos idejüket töltve, de nem lehetnek velünk, tehát nem lehetnek itt. De őket is kísérje kegyelmed, és ha ide gondolnak, hagyd töltse be őket is, isteni személyed nagysága, öröme és a közösség szeretete. Az Úr Jézusért hallgass meg imádságunkat, és így fogad kedvesen hálaadásunkat is az énekben mondott imádatunk után. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és így hallgassuk meg az ige felolvasását. Kalózunk szerint a Mózes második könyvét kezdtük olvasni a hetekbe. Mózes második könyve 5. részének 22. versétől olvasom a 6. rész 13. verséig Isten írott igéjét. Még az egyiptomi szabadító csodák végkifejlete előtt a történet részletében így szól most hozzánk az Úr igéje. Ekkor Mózes visszament az Úrhoz, és azt mondta, Uram, miért engedsz rosszul bánni ezzel a néppel? Miért küldtél engem ide? Mert attól fogva, hogy bementem a fáraóhoz, hogy a te nevedbe szóljak, rosszabbul bánik-e néppel, te pedig nem szabadítottad meg a népedet. Ekkor az Úr azt mondta Mózesnek, majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátania, és hatalmas kéztől kényszerítve űzi el őket a földjéről. Majd Isten azt mondta Mózesnek, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de az Úr nevemen nem voltam előttük ismert. Szövetséget is kötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, az ő tartózkodásuk földjét, hogy ott lakjanak. Izrael fiainak fohászkodását is meghallottam, amiatt, hogy az egyiptomiak szolgálatra szorították őket, és megemlékeztem szövetségemről. Azért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és kihozlak titeket Egyiptom nehéz igája alól, és megszabadítalak titeket a kemény szolgálattól, és megmentelek benneteket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által. Népemmé fogadlak titeket, istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti uratok és istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz igája alól. És beviszlek titeket arra a földre, amelyet esküvel ígértem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom, és nektek adom örökségül, én az Úr. Mózes elmondta mindezt Izrael fiainak, de nem hallgattak rá kis hitűségük és a kemény szolgálat miatt. Akkor az Úr így szólt Mózeshez, menj be, szólj a fáraónak, Egyiptom királyának, hogy bocsáss el Izrael fiait a földjéről. Mózes azonban így beszélt az Úr előtt, íme, Izrael fiai nem hallgatnak rám. Hogy hallgatna hát rám a fáraó, holott én nehéz beszédű vagyok? De az Úr beszélt Mózessel és Áronnal, és odarendelte őket Izrael fiaihoz és a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy hozzák ki Izrael fiait Egyiptom földjéről. A köszöntés ígéjében Mózes 5. könyve 33. rész 27. versében hallottuk ezt a mondatot, hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Újfordítású Bibliánk szerint örökkévaló karjai tartanak. Ez a bibliai kép Isten szabadításáról, megtartó erejéről beszél, amelyet Mózes gyakorlatilag az utolsó szavaival Izrael lelkére kötött a Kánaán földjére való bevonulásuk előtt, elmondva, hogy Isten hogyan tartotta meg őket hatalmas kézzel. Az egész történet elején olvashatjuk a mostani részekben, Mózes második könyvében, kiderül, hogy neki magának is fontos volt tudatosítania újra meg újra, hogy kinek is a kezében van az élete, a saját küldetését is jó kezekben kellett tudnia. A 10 órai Isten tiszteleten egy keresztelő is lesz majd, és egy kisgyermek keresztelőjekor még szebben látható talán a gyülekezet előtt, amikor a szülő a kezében tartja a kicsinyét, ha esetleg az édesapa tartja, hogy ott van a gyermek a szülő kezében, és ott biztonságban van, akármilyen körülmények, élethelyzetek lehetnek, erős karral tartja őt valaki, akihez tartozik, aki szereti őt, és a gyermek esetleg sok mindenbe kételkedhet még a szeretet kapcsán, de ha ott van a szülő kezében, akkor az önmagában már jelzi számára az érzéseket a szülő részéről. Mózes számára nem volt egyszerű kérdés, hogy hiszi-e azt valóban, amit ő tapasztalt Istennel kapcsolatban az elhívásakor, de amikor kezdődtek a nehézségek, az egyiptomi szabadulás kezdeti nehézségei, akkor neki tudatosítania kellett, illetve Isten akarta tudatosítani számára, hogy tudd meg, hogy én ki vagyok, kinek a kezében van az életed. Örökké való karjaim téged is tartanak. És nagyon szépen látszik ez az igazság itt Mózes panasza történetében. Nagyon keserves Mózes panasza, és nagyon bátorító az Úr megerősítő válasza, ahol, ahogy hallottuk többször is, a kéz képével, az isteni kéz, hatalmas kéz képével mutatja ki isteni cselekedete, tette nagyságát. Mózes panaszát vizsgáljuk röviden, aztán pedig, hogy az Úr megerősítő válasza milyen apró mozzanatokban látszik, érthető meg a történet üzenetében. Remélem emlékszünk arra, hogy micsoda öröm lehetett Mózesnek is, és természetesen Izrael fiainak, illetve Mózessel együtt Áronnak is a 4. rész 31. versében, az utolsó versben leírt történet mozzanata, mikor arról olvasunk, hogy meghirdették az Úr szabadító ígéretét a népnek, és hitt a nép, és a végén leborul az Úr előtt is, imádja Istenét. Izrael népe örül, boldogan örül és imádja azt az Urat, akiről meghallotta, hogy szabadítást készített. Az 5. részből az derül ki, hogy a fáraó ezzel szemben bekeményít. Nem ismeri el az Urat, egyáltalán Istennek sem ismeri el, vagy ha Izrael Istene, akkor elég gyenge kell, hogy legyen, hiszen lásd, az én hatalmam alatt vannak a népe tagjai, és mivel nem ismeri el az Urat, ezért megszigorítja a szolgálatot. És az is kiderült épp a mostani történet részletből is, hogy Izrael népe nagyon elkeseredett, és a kezdeti lelkesedés elszállt, kis hitűek, kis lelkűek, így van az ősi szöveg jelentésében, úgy érzik, hogy itt nem lesz semmi. Az öröm helyett ott van a keserűség. És ahogy megtudtuk, a lelki vezető is elkeseredett, hiszen az Izrael népéből való felvigyázók találkozni akarnak vele a fáraótól jöve, ők viszik el a legnehezebb bajokat, hiszen őket kérik számon, ha a nép nem csinálja meg azt a munkát, amit elvárnak minden nap, őket ütik, és nagyon keserűen kifakadnak Mózesnek, és elmondják, amit éreznek. És mit tesz Mózes, amikor mindezt hallja? Erről szól a bibliai történet mostani részlete. Az nagyon kedves, hogy azonnal tudja, hogy kihez kell menni. Oda megy az Úrhoz, és imádkozik. De érezhető az imádságában, hogy azért valami még sincsen rendjén. És én ezt az egyszerű részletet akarom kiemelni, hogy milyennek látja Mózes azt az Urat, akinek most elmondja őszintén panaszos imádságát. Ebben egyébként látszik Mózes panasza oka is, annak háttere is. Én két dolgot emelek csupán ki. Isten valami rosszat tesz. A másik pedig megkérdőjeleződik saját küldetése. Ezért ez nem mindegy, hiszen ha az Úr ő általa akarja kihozni a népet Egyiptomból, és ő a küldetésében kételkedik, akkor hogy lesz? Megjegyzem, az is fontos, hogy épp ma is olvastuk, a nép majd a szabadulás történetében, meg a pusztai vándorlás történeteiben hányszor kerül ilyen mély keserűségbe, zúgolódó lelki állapotba. És akkor majd Mózesnek kell a helyén lenni, és ragaszkodni az Úrhoz. Itt viszont mindenképpen azt látjuk, hogy az Úr szolgálja, a lelki vezető, aki most ilyen panaszos keserűséggel imádkozik. Ő mindenképpen igaz, valóságos tényeket említ, de nem a teljes valóságot látva. Emlékezzünk arra, hogy Isten előre megmondta neki, hogy a fáraó nem fogja egyből elengedni a népet, a fáraó szíve kemény lesz. Pontosan azért is, mert az Úr ítéleteképpen megkeményíti. A teljes valóság nem csak a látható tények, az ellenséges fáraó részéről, hanem hát a láthatatlanok is, az Úr személye. De ő ezt most nem látja. Nagyon erős kifejezéssel mondja, és ezt a Károli jobban visszaadja, a régi Károli fordítás, azt mondja, megszabadítani pedig nem szabadítottad meg. Pedig mit ígértél? Egyáltalán nem látszik a szabadítás. Nem tetted azt, amit. Előtte pedig azt mondta, és hagy olvassam fel, hogy a régi Károli fordítás milyen enyhén próbálja az Istennel szemben megfogalmazott kijelentést visszaadni, miért engedsz rosszul bánni ezzel a néppel? Amikor a hívő ember, akár a hívő lelki vezető szolgáló is, akár itt Pasadéten is, azért nem meri mondani, hogy Isten, te rosszat csinálsz, hanem te valamit engedsz, ami rossz. De közben mégis azt érzi, hogy de Uram, valahogy te vagy ennek az oka, mert te megtehetnéd, hogy ne az legyen, ha nem engednéd meg, hogy az legyen. De az ősi szövegben a okozó jelentést hordozó állítmány egyértelmű. Isten ugyanazt teszi, amit a fáraó. Rosszul bánik a fáraó a néppel, és nagyon kemény ez kimondani, de mégis ez van az érzéseiben Mózesnek, és ennek te vagy, Uram, az oka. Hiszen te vagy az Isten. Mert ennyire a láthatók felől látja még az Urat is, illetve értelmezi az Úr szavát. Amit az Úr mondott, az igaz, de egészen más most annak az igazságnak az értéke a láthatók szempontjából. Elméletben remélem tudjuk azonnal, hogy tényleg nem így kell gondolkodni a hívőnek, épp fordítva. Az Isten ígéje fényében látni minden mást és értelmezni. De ha nem ez történik, akkor nem látom a szabadítást. Elmarad a szabadítás. Elmarad az ígért megoldás. És ilyenkor nagyon könnyen jönnek a miértek ma is. A panaszos miértek. Mikor mondtad utoljára az Úrnak ilyen módon panaszodat? Hogy miért, Uram? Miért teszel valamit így, ami rossz? És itt megint kiemelem, az Úr szolgájáról szól az ige. Akinek küldetése van mások irányában is. amikor a házasság, a gyermeknevelés, a család kérdéskörében hangoznak imádságok mások iránt, másokkal kapcsolatban. De az ellenségeskedés, az Úr el nem ismerése, a bekeményítés, a látható valóság, a továbbra is megmaradó megkötözöttség, bűn. Most a nyáron többször voltam én is gyermekek között, és hát testvérek, a legfájóbb az, amikor sírva kérdezi a gyermek, hogy most mit csináljon, meg hát Istenről hogyan gondolkozzon meg egyáltalán Istennel kapcsolatban, hogy éljen meg valamit, amikor a szülei veszekednek, sőt válnak is. És akkor most hol van az Úr, hol van az Úrnak mondott ígéret, és egy kis gyermek látja ezt a látható valóságot, és ebbe szenved ő maga is, és látja a szülei szenvedését is, és ilyenkor hogy mondja, hogy beszél neki az Úrról? Vagy vele együtt panaszkodjunk sírva, és nincs megoldás? És ez csak a házasság és a családi élet, ahol küldetése is van mindenkinek, akár gyermek, akár szülő, amikor az Úr élet. Hogyan imádkozunk, amikor nem látszik a megoldás, a szabadítás azok életében, akikért imádkozunk? Meg eszembe jutott az a valóság is, amiről a Galata levélben azt mondja az írás, a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított benneteket, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg magatokat ismét szolgaság igájával. Amikor a hívő ember, a szolgáló hívő is érzi, hogy mintha nem lennék szabad, pedig tudom, hogy szabad vagyok, de már megint miben buktam el? Még mindig elbukom ugyanabban a kísértésben. Mintha az Úr Jézus, az Isten nem tudna tenni valamit, mintha megrövidült volna az Úr keze, ahogy a Mózes 5. könyve 11. részében maga Isten mondja Mózesnek is egy helyzetben. Hiszen ha az Úr Úr, akkor miért nem szabadít meg engem? A láthatók, a tények és a láthatatlan valóság az Úr szempontjából melyiknek hiszünk? Mózes panaszos imádsága miértjei, miért Uram, őszintén hangoznak, de érezhető, hogy valahogy nincs rendjén az Úrról való látása, lelkilátása, hite. Tudta, hogy az Úr nevében szólt a fáraónak, de vajon hiszi azt, hogy ki is az az Úr, akinek a nevében szólt? Mit is jelent az Úr neve az ő számára is? És olyan szép a történet folytatásában, hogy Isten éppen erre teszi a hangsúlyt. Igazából tisztázza Mózessel is, hogy hát ha az én nevemben szóltál, akkor tudd meg, hogy az én nevem mit is jelent. És itt nagyon bőven beszél az Isten. Két vers a Mózes panasza, a 6. rész első 13 versében pedig hallottuk az isteni választ, illetve hogy aztán Mózes még továbbra is hogyan irányítja. Fontos az Úr megerősítő válaszában, most már erre térünk rá, hogy mindenképpen azonnal szól Isten. És azonnal megerősítő választ ad. És itt mindvégig az isteni személyen van a hangsúly. Az Úr. Hallottuk többször is, én vagyok az Úr. És hallhattuk, hogy többféle formában, ahogy jeleztem, ott van az isteni kéz hatalmának, erejének a valóság, amikor ennek a személynek a tetteiről beszél az ige. Beszél az Úr maga. És itt ez az első jellemző kiemelhető, hogy Isten kijelenti magát Mózesnek. Ez nekem azért nagyon kedves, mert hát ezzel kezdődött az egész, ott a csipkebokornál. Isten kijelentette magát Mózesnek. És emlékszünk, hogy akkor ő hogy nevezte meg magát, mikor Mózes azért rá is kérdezett, hogy én majd akkor hogy nevezzelek meg téged, amikor megyek és teszem a dolgomat? Ugye ott volt az, hogy vagyok, aki vagyok. És ebből a kifejezésből jön azután a Jahve szó. A régi károliban így van, hogy az én Jahve nevemen nem voltam előttük ismeretes, az új károli fordítás így hozta az én Úr nevemen. Az Úr. És mi ezt tudjuk, testvérek, hiszen sokszor volt erre utalás, és sokszor lesz még a pasajéti szószéken. Mert számunkra ez az Úr még mélyebben, és még valóságosabban felismerhető lett Jézusban, nem véletlenül Úr Jézus Krisztus. Szóval kijelenti magát Isten Mózesnek. Most újra, mert ki kell emelnie, hogy ki is vagyok én. És az is olyan kedves nekem, hogy amikor az első versben megjegyzi, Isten, majd meglátod Mózes, mert ez a konkrét problémája, hogy nem látom a szabadítást, majd meglátod, hogy a fáróval milyen hatalmas kéz bánik el. De amíg ez nem történik meg, addig is azt látnod kell, hogy ki vagyok én, aki majd mindezt cselekszem. Ezért fontos tehát, hogy kijelenti magát neki. Elméletben mi is tudjuk, testvérek, hogy azért az Úr személye mindig fontosabb az ő tetteinél. Csak a bűneset utáni világban sokszor az Úr tetteiben látjuk meg az ő személye nagyságát. A gond ott van, amikor esetleg a láthatók miatt, mintha nem látszódna a tette valósága, mert még valami nem úgy történt, ahogy kellett volna, szerintünk, és akkor az Úr önmagát akarja először oda tenni elénk. Szóval az ő isteni önkijelentése keretbe is foglalja az ő beszédét. Mert a második és nyolcadik versekben hallottuk, én az Úr, vagy én vagyok az Úr. És közben is ott volt, én a ti uratok. Az a kérdés, Mózes, hogy tudod-e, hogy kicsoda ez az Úr? És itt kiemeli, hogy még az ő nevét is ezzel az Úr szóval, Jahve szóval akarja megismertetni Mózessel. A név mindig hordozza a személy jellemét, tulajdonságát. Az isteni személynek a jellege, jelleme a Jahve az Úr szóval kifejezve. Azt mondja itt az első versben, az Úr pedig mond a Mózesnek, majd a második vers így kezdődik, az Isten pedig szól a Mózeshez, én vagyok az Úr. Az Isten szó, az is személyes természetesen, de ha emlékszünk, az Isten kifejezéssel a Bibliában, ezekben a történetekben is, meg a Mózes első könyvében mindig a teremtő, mindeneket fenntartó, gondoskodó isteni hatalom nagysága a személyességben. Az Úr szónál pedig benne van mindez, ami előbbi, de sokkal személyesebb. Már benne van a szövetségéhez hűséges isteni személy nagysága is. És az Úr szónál már benne van a szabadító Isten személye nagysága. Nem csak aki gondoskodik, teremt, fenntart, hanem aki szabadít is. Mindenképpen tehát a névben, az Úr névben Isten azt akarja kiemelni Mózesnek, hogy mennyire személyesen itt vagyok veled. Az Él Saddáj kifejezés, amit megismertetett Isten, bocsánat, pluszul mondom, az Él Saddáj kifejezéssel, amely kifejezéssel Isten kijelenti, és így megismerteti magát, és megismertette Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, az ő hatalmáról, az ígéretekről, az ígéreteket adó Istenről beszél. Ott is személyesen teofániák voltak, Isten megjelent az ősatyáknak is, és adta az ígéretet, az örökség ígéretét is kihirdette. De még várni kellett az ígéret beteljesedésére. Az Úr kifejezésnél pedig, amikor Isten így mutatja be magát, akkor már az ígéretet, a szabadítás beteljesítő Isten jelenléte. Ilyen értelemben van mélyebb jelentése Mózes számára, és ez kiemeli, hogy az ősatyáknak így jelentettem ki magamat. Nektek, neked és a népnek pedig most így. Az Úr személye ott volt az ősatyák életében is, csak nem ismerhették fel olyan mélységben őt, mint ahogy az ígéreteket beteljesítő, a szabadítást elvégző isteni személy felismerése jelentette Mózesék életében. Közel a szabadítás. A név is ezt jelenti. Mikor mi azt mondjuk, hogy Úr Jézus, akkor már nem csak azt tudjuk, hogy közel a szabadítás, hanem hogy a szabadítás egyszer s mindenkorra elvégeztetett. Befejezett múlt. Sőt, az eljövendő ígéretek miatt számunkra is hatalmas reménység. közte van ez a probléma, de van, amikor a fáraó bekeményít. De közben már láttuk, hogy ez sem gond, mert az Úr ezzel kezdte, majd meglátod, milyen hatalmas kézzel. Látom-e ma is, kicsoda az Úr, mit jelent az ő Élsaddáj neve, meg mit jelent a Jahve név? Betölti a szívünket annak a valósága, amit a kisgyermek átérez, amikor az édesapja ölébe veszi és felemeli. Itt a hatalmas kéz, a kinyújtott kar, az mindenképpen a fáró megítélésére vonatkozik. Az Úr az ő kezével ítéli a fárót és Egyiptomot, és úgy irányítja az ellenséget, a királyt, ahogy akarja. Ítélő kar, de az övének, a népnek, Mózesnek is ölelő kéz, amely megtart, amely nem engedi, hogy a fáró bántsa a népet, még ha láthatók azt mutatják, mintha engedni. Azért, mert Úr a neve. És testvérek, itt megint egy kapcsolópont Jézushoz, és nem is akármilyen. Hát ha az ige azt mondja, hogy születésünktől fogva mi is ellenségei voltunk az Istennek, bűnösként születtünk a világra. Mi nem vagyunk egyáltalán jogosultak arra, hogy a mindenható Isten atyai kezébe vegyen és ölelő karjéval átöleljen. Erre nem méltó az ellenség. Az ellenséget ítélnie kell. És mit látunk az Úr Jézus személyében? Nem a fáraót, nem Pilátust ítéli az isteni kar és kész, hanem Jézust, az Urat. Azért, hogy bennünket, bűnösöket szabadítson, megtartson, ölelő atyai karjába vegyen a képpel élve. Jézus szemében ezt az Urat látjuk. Isten tehát kijelenti magát Mózesnek. Ez a legfontosabb jellemző az üzenet részletében, a többi igazából ehhez kapcsolódik. Szövetségi ígéretére emlékezteti. Ez lehet a második. Mózes mióta vár a szabadításra? Maximum néhány nap lehetett. Hiszen a nép örvendezett, és megy be a fáraóhoz. A fáraó bekeményít, jönnek a felvigyázók, a zsidó felvigyázók, és Mózes panaszkodik. Néhány nap eltelt, és még mindig nem szabadítasz, Uram. Pedig mit ígértél? Isten pedig mióta vár a szabadításra? Mióta vár arra, hogy az Élsaddájként kijelentett ígéreteit beteljesítse? Évszázadok óta. De hogy is mondja a Péter második levelében az írás? Nem késik el az ígérettel az Úr, hanem hosszan tűr érettünk. Az Isten hosszú tűrő, de még személyesebb, ha így mondjuk, az Úr hosszú tűrő Isten, ezért az ő népe béketűrő lehet. Ha látjuk az isteni türelmet, az ítéletre nézve, a fáró megítélésére nézve, és az ő türelmét, hogy a népét szabadítsa, akkor béketűrő lehet az ő népe. És az ige ezt mondja, legyetek béketűrők. Lássátok meg, hogy az Úr mit ígért a régmúltban, és hogy ehhez az ígérethez tartja magát most is. Mikor azt mondja, hogy megemlékeztem ígéretemről, ez a megemlékeztem ígéretemről megelőzi azt, hogy meghallottam fohászkodását. A meghallottam fohászkodását része az ő isteni tervének, céljának, akaratának. A távoli múltra nézve, ami meghatározza a jelent, meg a közelmúltat, isteni terve és isteni célja látszik. Szövetségi ígéretére emlékezteti tehát Mózest. És testvérek, ha belegondolunk, az újszövetségi hívő nép életében, meg személyes életünkben is, hogyan tapasztaltuk meg mi is az Úr szövetségi ígéreteit, amire emlékezik az Úr? Meg azt se felejtsük el, hogy amikor nyáron, különösen többször lehet, szivárványt látunk, erről is volt szó nem is olyan régen, Isten magát emlékezteti az ígéretére, a szövetségre, a szivárványban is. De ott van az Úr Jézus személyében. Az új szövetségi ígéretek is azt hirdetik, hogy az Úr nem felejt, sőt emlékezik. Tudja, mit ígért. Hosszú tűrő az Úr, lehet neki panaszos imádságot mondani, lehet neki sorolni a miérteket, de ha látjuk ezt az Urat, akkor ott lehet mégis a békesség és a béketűrés. A magyarban ez nekem nagyon kedves. Hosszú tűrés és béketűrés. Mind a kettő fontos. És a szövetségi ígéretre való emlékezésnél azt is kiemelte Isten magáról, hogy ti az én népem vagytok, én meg a ti istenetek. A távoli múltban ez eldőlt. Mondok egy másik szót, Immánuel. Velünk az Isten. Ti az én népem, én a ti istenetek. Mikor a kisgyermeket ölébe veszi az édesapa, nem kell neki semmit mondani tulajdonképpen, mert a kar ölelő szeretete az érzéketeti, hogy te az enyém vagy. Itt vagyok, veled vagyok. Az Immánuel Jézus Krisztusba beteljesedve mutatja. Itt vagyok, veled vagyok. Az Úr is ezt jelenti egyébként, veled vagyok, mindig veled vagyok, hűségemmel, de a szövetségi ígéretek miatt is. Fohászát is meghallottam az én népemnek, ez a harmadik jellemző. Itt ez a fontos, hogy nem csak a régmúltra nézve, hanem a mostani konkrét helyzetre tekintve is tudom, hogy miben vagy. Emlékszünk, hogy a Jelenések könyvében hányszor mondja, tudom a te dolgaidat. És testvérek, ha emlékszünk, ott a hét gyülekezet leírásában látjuk, hogy voltak nagyon hűséges hívő testvérek, lelkivezetők az első század gyülekezeteiben, de akkor is voltak olyanok, akik nem tudtak igazán bízni az Úrban. Nagyon eltávolodtak Istentől. Lelki vezetők is. De Jézus ott is azt mondja, tudom a te dolgaidat. Hangzik a miért, miért teszel Uram rosszat, miért engeded, hogy így legyen, tudom a te dolgaidat. Hallom a miértjeidet. Ez is fontos, hogy nem csak valami távoli múltra nézve emlékezteti magát az Úr, és emlékszik, és ezt kiemeli, hanem, hogy a jelenben is itt vagyok, veled vagyok. Még nem történt változás. Még a helyzet nehéz. De már ott van az atyai kézben a gyermek. És ha megint az Úr Jézusra gondolunk, van egy kapcsolópont. Jézus mikor mondta Istennek, hogy miért? Emlékeim szerint életében egyszer. Pont amikor a legnehezebb helyzetben volt. Ott volt az élete mélypontján. És neki a mélypont végpont lett. Én Istenem, miért hagytál engemet? És erre a fohásra nem volt válasz, hiszen Jézust elhagyta az Isten. Ott nem volt megoldás, ott nem volt szabadítás. Jézus elveszett. Ő az élete végpontján átéli mindezt, hogy nekünk az életünk mélypontja ne legyen végpont, hanem ott a mélypontban is a legnagyobb baj közepette, érezzük, hogy milyen az Isten ölelőkész karja. Még nem szabadított, csak azt mondja, tudom a te dolgaidat. Hallom, hogy miben vagy, hiszen itt vagyok melletted. Olyan szép a magyarban, nem csak hallja, hanem meghallja a fohászkodását, és meg is hallgatja. Gyermeki bizalommal rábízhatom magamat. És a kisgyermek ilyen. Lehet, hogy még sír, mert megijedt valamitől, még átérzi a fájdalmat, még mindig benne van abban a problémában, amiben a lelkét is nyomasztja ezt talán, de tudja azt, hogy jó kezekben van. Hagyjad az Úrral te dolgaidat, bízzál benne, majd ő teljesíti. 37. Zsoltár 5. verse. Nem csak a szövetségi ígéretére emlékeztette Mózest, hanem a jövőbeni, a közel és a távoli jövőre nézve szabadítás ígéretét is megerősíti. Személye, isteni személye, szövetségi ígéretei a múltban, a távoli múltban meghallja övéi fohászkodását, és megígéri, megerősíti a szabadítás ígéretét. Ő ezt már mondta, többször is. Csak mivel ez Mózes problémája, ezért újra kimondja, hogy megszabadítalak. Itt azt akarom kiemelni, hogy nem csak megszabadítalak Egyiptomból, a rabszolgaságból benneteket, hanem kiemeli, hogy megszabadítalak az örökségre, a Kánaán földje drága ajándékára, amit egyébként ígértem is. Nem csak valamiből, hanem megszabadítalak valamire. A reményteljes jövő. Jerémiás könyve 29. rész 14. verse. Nagyon nehéz a házastárs megtérését, Úrhoz térését elhinni, ha még mindig évek vagy évtizedek óta kemény. De az igei üzenet mégis azt hirdeti, hogy hiszed, hogy nem csak, hogy meggyógyul a házasság, hanem teljesen megújul. Egészen újat lehet kezdeni az Úrral. Vagy ha már említettük a családi élet, a gyermeknevelés kérdését. Nem csak valamiből szabadít az Isten, hanem amire megszabadít, az is neki ugyanúgy fontos. Az új élet, a megújult élet. Három kifejezéssel is elmondta, hogy kihozlak, kimentelek, kiszabadítalak. A harmadik állítmánynál egy olyan szót használ az ősi nyelven, amiből jön az a kifejezés névszóként, melyet Jób mondott így, tudom, az én megváltóm él. A megváltó, a megmentő. Megmentelek, megváltalak benneteket, mondja az Úr itt Mózesnek is. És emlékszünk, hogy Mózes ezt a mondatot akkor mondta ki, amikor semmit nem értett még. Még szenvedett mindabban, amiben volt. Minden érthetetlen volt, és neki is voltak miértjei, és nem volt még semmi megoldás, de Jób ezt már ki tudta mondani, tudom, az én megváltóm él. És majd cselekszik. A másik jellemző pedig az Úr ígéretet megerősítő kijelentésében, mikor azt mondja, hogy én esküre emeltem fel a kezemet, hogy beviszem őket az örökségbe. Az új fordítású Károli Biblia ezt az esküre felemelt kéz kifejezést nem hozta, de a régi Károliban itt van. A hatalmas kéz a fáró megítélésére nézve, az esküre felemelt kéz pedig az ő népe miatt, hogy beviszi őket az örökségbe. Ezért akartam kiemelni, hogy nem csak valamiből hozlak ki, ígérem, hanem be is viszlek. És ha emlékszünk, Mózes énekében, ott a 15. részben, erről is énekeltek, még ott voltak a Vöröstengeri átkelés után, és még hány kételkedés és zúgolódás lesz a nép része, sőt az apák nemzedéke be sem mehet, de mégis ott a Vöröstengernél arról énekelnek, hogy az Úr beteljesíti az ígéretét, és bevisz bennünket az ígéret földjére. Az ígéret földje nekik is, és nekünk is a maga teljességében az örök haza. És ne felejtsük el, hogy azok a mártírhalált szenvedő keresztény testvéreink, akik ma fognak meghalni, számukra az örök haza ennyire valóság. Nem olcsó vigasz, hanem élő reménység. Minket nem fenyeget jelenleg a halál, az életveszély. Az Úr miatt, a hitünk miatt. De akik készülnek az Úrhoz menni, mert vállalják ezt az Urat, azok számára örök élet reménysége. Nekem viszont nagyon megható volt, amikor a kárpátaljai református püspök úr Pécelen a teológiai konferencián elmondta, mikor az volt az előadása címe, hogy a mennyei ország mit is jelent a hívő ember számára, hogy neki ez a téma, ez a feladat megerősítette a hitét. Arra emlékeztette, figyelmeztette, hogy a háborús időszak mindenféle nehéz terhe közepette is hinnie kell és tudnia kell, hogy az igazi haza az a mennyország, illetve az igazi haza az új ég és az új föld. Ő azt mondta, hogy a gyermekeinek is teljes hittel tud erről beszélni, és az ő szájából ez nagyon hiteles volt, mert most nagyon nehéz odakint Kárpátalján. És én is másképpen tudok imádkozni azóta. Az örök haza ígérete. De a földi életünkre vonatkozó ígéretek is, vagy az isteni szabadításból következő megújulások, én mondtam példákat, azt hirdetik, hogy az Úr meg akarja erősíteni számunkra is, hogy lásd meg, hogy mit ígértem. Az utolsó jellemző pedig megbízást ad. Megerősíti a megbízását. Mózes nem volt kis hitű, de amikor a nép reagált az ő szavára, nem hittek a szolgaság terhe miatti kis hitűségben. Isten mondja, hogy akkor menj be a fáraóhoz, mégiscsak azt mondja Mózes, pedig az Úr kijelentette magát neki, hogy de hát ha a nép nem hallgat a fáraó, hogy hallgatna? Látszik, hogy itt azért van még apró probléma. Még itt nem tökéletes Mózes, egyébként soha nem lesz az. De furcsa, hogy miért így viselkedik, hiszen az Úr éppen most erősítette meg. De az is látszik a történet folytatásában, hogy nem probléma ez, és nem gát és akadály, hogy Mózes talán még nem tudta igazán felfogni, elhinni mindazt, amit hallott az Úrtól. És itt az Úr már nem győzködi, hanem megerősíti a megbízást. Menjél be, szólj Izrael fiainak is, és menj be a fáraóhoz, mert nem a te dolgod, a szabadítás az az én dolgom, te eszközöm vagy, tehát tedd ezt. És ez azért nagyon bátorító nekem, mert Isten ezt emeli ki. Az Istenben bízó lehet, hogy sok mindent nem ért. Talán még nem is nagyon meri hinni azt, de azt tudja, hogy ha az Úr mond valamit, azt tegyen. Csendben bíz és engedelmeskedj annak, amit mond az Úr. Engedelmeskedj annak, nagybetűs, annak, aki mondja, és majd meglátod. Az engedelmeskedő hit, az meglátja az Úr személyét, meglátja isteni hatalmas keze nagyságát, munkáját, erejét, szabadítását és csodáit. De a hangsúly az Úr személyén van. Isten igének az üzenete fényében bátorítani akar bennünket is az ő lelke, igéje által, panaszaink közepette is, a miértjeink közepette is. Lássuk ezt az Urat annak, aki merjük rábízni az életünket, meg azokért, akik felé küldetésünk van. És ha semmit nem is tudunk tenni, egyet biztosan, tegyük azt, amit az Úr mond éppen most is. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk, hogy a Szentíráson keresztül, drága szent lelked által ennyire valóságos lehet a veled való kapcsolat. Köszönjük, hogy most is itt vagy, Immanuel, velünk az Isten. És imádunk, hogy mindezt az Úr Jézusért ma is. Köszönjük, Urunk, a Te ígéreteidet, szövetségi hűségedet. Köszönjük a Te Úr nevedet, aki vagy. És dicsőítünk azért, Atyánk, hogy annyiszor igazoltad is már szabadításaiddal, megtartó kegyelmeddel, személyes életünkben, a házasságban, a család életében, itt a gyülekezetben is, meg hivatásunk gyakorlása során. Azt kérjük, hogyha bármelyikünknek mégis lenne panasza, terhe, erősítsed őt is, Mózeshez hasonlóan. Köszönjük, hogy a gyülekezet közösségében egymást is erősíthetjük. Imádkozunk azért, támogasd a beteg testvéreinket. Urunk, a betegség terhe sokszor lelki teherré is válik. Kérünk, legyen elég nekik is a kegyelem. Köszönjük a gyógyulást, de kérünk, segíts hordozni a terheket is, ha kell. Vigasztal a gyászolóinkat. Kérünk, könyörülj meg a kárpátaljai testvéreinken. Adj ott, Urunk, megoldást, adj békességet az ukrán és az orosz nép között. Hisszük, Urunk, hogy hatalmasan és hamar cselekedheted. Mi ezt kérjük. Vezetőinek is adjál bölcsességet, Urunk. Annyi probléma van ma a világban, Európában. Kérjünk, adja mi vezetőinek alázatot, rádfigyelést, és akik közöttük hitben járnak, hadd érezzék át, hogy eszközeid lehetnek. Segítsd ebben őket. És kérjünk arról, Urunk, hogy hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is. Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A 167. számú dicséretünket keressük ki. Ebben az énekben az anya ölben gondot viselő Istenről énekelünk, már anyaölben is volt mindig gondja ránk, és majd lássuk meg, hogy a legvégén a harmadik versben a Szent Háromság Isten nagyságát és változhatatlanságát valljuk meg énekszóban. Énekeljük ezt az éneket. Kérjük az Úr áldását. Ímé az Úristen jő hatalommal, karja uralkodik. Ímé jutalma vele jön, megfizetése ő előtte. Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, ölében hordozza. Amen.